Urunk, hálásak vagyunk neked ezért a napért, az ünnepségért, és kérünk téged azért, hogy szólíts meg most minket a te igéddel. Lehet, hogy nem pont ezért jöttünk, de arra kérünk, hogy lepj meg bennünket, hogy találkozhatunk veled, hogy lássuk a te szívedet, szándékodat, akaratodat. Így segíts még a további percekben is rád figyelni. Jézus Krisztus nevében. Amen. Lukács evangélium a 20. fejezetében a 41-től a 47. versig olvasom. Ő már, mint Jézus, megkérdezte tőlük az írás tudóktól, hogyan mondhatják azt, hogy Krisztus a Dávid fia? Hiszen maga Dávid mondja a Zsoltárok könyvében, így szól az Úr az én Uramhoz, ülj a jobb kezem felől, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem. Ha tehát Dávid urának szólítja őt, hogyan lehet akkor a fia? Miközben pedig az egész nép hallgatta őt, így szólt a tanítványaihoz. Óvakodjatok az írástudóktól, akik szeretnek hosszú köntösben járni, és szívesen veszik a köszöntéseket a tereken, szeretnek a zsinagógákban a főhelyeken ülni, és a lakomákon az asztalfőn, akik felemésztik az özvegyek házát, és színlelésből hosszasan imádkoznak. Ezekre vár a legsúlyosabb ítélet. Kedves testvérek, sejtem, tudom, hogy ilyenkor már nehéz új lendületet venni, és kicsit figyelni még az igére, és éppen ezért hadd kérdezzem meg, próbáljatok gondolkodni velem együtt, ha körülnéztek is, vagy magatokba is néztek, szerintetek mi lehet a legsúlyosabb bűn, ami ezen a világon, vagy amit bárki, bárhol elítél, mi lehet a legsúlyosabb bűn? Talán a gyilkosság? Mert valami visszafordíthatatlan csinál az emberrel. Talán a paráznaság? Vagy az iszákosságra gondolunk? Vagy a lopásra? Hogyan rangsorolnád ezeket, hogyha fel kéne írnod egy listára, hogy ez a legkeményebb, legsúlyosabb, és akkor a vége felé, ami úgy elmegy? Lehetséges, hogy meglepődtök azon, hogy most azt kell mondjam, Jézus a legjobban, aki ugye azért jött, hogy az életét adja értünk, és megváltson a mi bűneinktől, a legjobban és legtöbbször a képmutatás bűne ellen kelt ki. Ki gondolná, hogy ez olyan nagy probléma, nem? Ha több időt hagytam volna, fent lett volna a listádon. Talán az első helyre tetted volna. Jézus oda tette. A farizeusok az írástudók képmutatását ítélte el folyton folyvást. Amikor egy vámszedővel találkozott, aki majdhogy nem elárulta a saját népét, megbocsátott. Amikor egy bűnös asszonyt fogtak el, és éppen paráznaságon kapták rajta, Jézus feloldozta őt. De amikor a farizeusokkal, a képmutatókkal szembesült, van egy igerész, amikor hétszer is azt mondja, jaj, nektek írástudók és farizeusok, és sorolja a képmutatásból fakadó bűneiket. Egy másik helyen azt mondja a saját tanítványainak, óvakodjatok a farizeusok kovászától, ami érthető, hogy az ő bűnük, ami olyan könnyen átragad bárkire. Óvakodjunk a képmutatásuktól. És itt most azt mondja Jézus nekünk, óvakodjatok az írástudóktól, elsorolja miért, és azt mondja, mert ezekre vár a legsúlyosabb ítélet. Nyilvánvaló, hogy nem a legkevésbé súlyos bűnért jár a legsúlyosabb ítélet, hanem a legsúlyosabb bűnért. És amikor a példáit sorolta itt Jézus, hogy mit csinálnak és mire gondol, akkor ezt mondhatnánk, hogy a vallásosságukra érti. Óvakodjatok a farizeusok vallásosságától. Megdöbbentő dolog ez. És pontosan erről szeretnék most ezért egy pár gondolatot mondani. Erről az egy gondolatról csak, hogy óvakodj te is a vallásosságtól, és minden erőddel kerüld azt. Furcsa ezt pont egy templomban, pont egy istentiszteleten, pont egy lelkésztől hallani, nem? Óvakodj a vallásosságtól, és minden erőddel kerüld azt. Először is azért, mert a vallásosság képmutatása egy elhibázott számítás. Amikor itt Jézus feltesz egy kérdést a farizeusoknak, Válaszoljatok erre, hogyan mondhatja az Dávid, így szól az én Uram az Úr, ülj az én jobban felől, míg ellenségedet lábad zsámolyává nem teszem. És akkor megkérdezi Dávid, vagy Jézus, hogy lehet Jézus Dávid fia és ura is egyben? Ugye a zsidókban volt egy ilyen váradalom, hogy a messiás, akire fel kell figyelni, aki majd megszabadítja a népet, az Dávid leszármazottja lesz. Nem pont a fia, de ezt ők így nevezték a korai héber szokások és kultúra szerint, hogy Dávid fia. Többször meg is szólítják Jézust így, betegek, vakok, ki tudja ki, mindenki, elismerve azt, hogy te vagy a Dávid fia. Most ezt vonják kérdőre a farizeusok, hogy ő lenne Dávid fia. Azt várták ugyan, hogy a messiás Dávid leszármazottja, Mária vonalán is, József vonalán is, ugyanaz az ember, Jézus az, aki előkerül. Egy ember, de csak egy ember. Ami kimaradt a farizeusok számításából, és ezért érdekes ez a kérdés, hogy hogyan lehet akkor Dávid ura is egyben. Hiszen abban a korban, egy ilyen patriarchális társadalomban, ahol a férfi, az apa volt minden, és a nőnek, a gyerekeknek még joga sem volt addig semmiben, amíg a férfi, a családfő élt, hogy lehet Dávidnak ura a saját fia és leszármazottja? Ez egyszerűen elképzelhetetlen volt. Ráadásul, akinek Isten azt mondja, hogy üljél az én jobbomra. Hogy lehet Dávidnál nagyobb az ő fia? Méltóságban, tiszteletben, személyében, egyáltalán. Igazából így már nem is lehet egy ember csupán, hiszen valakinek a leszármazottja már nem lehetett az ura. Ezt abban a korban sokkal jobban értették, mint akár mi most, hogy megpróbáltam elmagyarázni. De a lényeg, hogy hiba csúszott a számításukba az akkori zsidóknak és farizeusoknak, amit azóta sem vettek észre, ami miatt nem fogadják el Jézus Krisztust a megváltónak. Megvolt a maguk vallásos rendszere, de ebben a vallásos rendszerben, amit felépítettek, mivel elszámították magukat, elutasították a lényeget, amiről ez az egész szól, amiért ez az egész felépült. Ha ezt lefordítanám mai viszonyokra, akkor azt kellene mondani, hogy amikor Jézus felteszi ezt a kérdést, nem egy konfirmációi vizsgára elé állítja az ott lévő embereket. Na felejjetek, hogy lehet akkor Dávidnak ura is az, aki egyébként Dávid fia, hanem arról beszél, hogy nincsen valódi ismeretük az Úr Jézusról. Van egy saját rendszerük, de nincs valódi ismeretük. Hogy értsük ezt? Mit takar ez? Ha ránézel egy nőre, egy asszonyra, és esetleg tudod róla, hogy hát ő pont a feleségem, vagy ő tudod róla, hogy hát ő az anyukám, akkor azzal az illetővel egy kicsit másképp fogsz viselkedni, ez ennek megfelelően, hogy ő a feleségem, hogy az anyukám. Ha az anyukád az a nő, akire ránézel, akkor nem csak annyi ő számodra, hogy mondok majd neki egy verset anyák napján, adok neki egy szál virágot, aztán felejtsük el egymást, ugye? Hát ennél többről szól a kapcsolat, hogyha az az illető az anyukám. Hogyha az az illető a feleségem, vagy a férjed, mindegy. Nem csak egy köszöntést fogsz neki mondani a házassági évfordulón úgy, hogy az év összes többi napján meg felejtsük el egymást, ne is találkozzunk. Ha az anyukádról, ha a feleségedről, ha valaki szerettedről van szó, akkor nem csak hallgatsz valamiket róluk, meg nézegetsz képeket róluk a Facebookon, sokkal többről szól az a kapcsolat. Ha ő valóban nem csak egy nő, hanem az anyukád, vagy a feleséged. Ha nem csak egy férfi, hanem a férjed, vagy az édesapád. Azért mondom ezt a példát, mert hogyha valóban tudnák a farizeusok ott és akkor, hogy kicsoda Jézus, ha valóban tudnánk és ismernénk mi azt, hogy kicsoda Jézus, akkor az ahhoz megfelelően kéne viselkednünk vele. Akkor az megtérést eredményezne. Akkor elkezdenénk őt követni. Amíg ez nincs, addig nem igazán tudjuk, hogy ki ez a Jézus. Addig a lényeg marad ki. a konfirmációnkból, az Isten tiszteleteinkből, az egész vallásos életünkből. Tehát óvakodjatok a vallásosságtól, és minden erőddel kerüld azt, mert ez egy elhibázott számítás. És mivel ez egy elhibázott számítás, hogy csupán vallásos vagyok, de nem úgy viselkedem magával az Istennel és Jézus Krisztussal, ezért sokkal veszélyesebb, mint bármi más. Azt mondta itt Jézus nekünk, ezekre vár a legsúlyosabb ítélet. Mi is a vallásosság? A vallásosság képmutatása az, amikor csak utánzok valamit, ami mögött nincsen igazi tartalom. Megcsinálok bizonyos cselekedeteket, amit azok is csinálnak, akik egyébként hívők, de nekem nincsen mögötte tartalom. Ugyanúgy néz ki kívülről az a gyümölcs, meg az én gyümölcsöm, csak ne nyissuk föl, mert benne nem lesz semmi. Üres, mondjuk egy dió, mondjuk egy banánhéj, belülről üres. És ezért azt mondja Jézus, a vallásosság veszélyesebb, mint bármi más. Mint bármi más bűn. Miért? Mert a vallásos emberek hiszik azt, hogy ők rendben vannak az Istennel. És mégis valójában súlyosabb lesz az ítéletük. A képmutatás bűne tehát nagyon komolyan és szorosan összefügg a vallásossággal. Mert a vallásos ember, a képmutató ember, az a más embereknek az elismerését várja. Hogy mit mondanak a többiek, hogy elfogadnak-e engem úgy a többiek. És azt igényli, hogy saját magát is, vagy saját maga számára elismerje magát, meg a más emberek elismerjék. De eközben az Isten megítélése teljesen más. Mondhatnám, a valóság teljesen más. És itt térhet össze az, hogy a vallásos ember elszámolja magát, és ezért súlyosabb büntetése lesz. 1988. áprilisát írtuk, amikor az esti híradóban egy ejtőernyős fotósról számoltak be. Számos más ejtőernyőssel együtt kiugrott a repülőgépből, és filmre vette azt a csoportot, amint zuhannak, majd egyesével nyitják ki az ernyőiket. És a televíziós adásban bemutatott filmen, amikor az utolsó ejtőernyős is kinyitotta az ernyőjét, egyszerűen a kép elkezdett remegni, megbolondult, már nem vett szinte semmit, csak nagy homályos körök. És igazából a bemondó bejelentette az ugrás végén, hogy az operatőr a halálba zuhant, mivel az ejtőernyője nélkül ugrott ki a gépből. Csak akkor vette ezt észre, amikor már szabadesésben volt, és nyúlkált a kioldó zsinór után. Addig a pontig az ugrás valószínűleg izgalmasnak tűnt számára, még másokra is tudott figyelni, szórakoztató is lehetett, de tragikus módon meggondolatlan volt, halálos ostobaságot követett el akkor, amikor figyelmetlenségből a hátizsákját vette föl, és nem az ejtőernyőjét. Semmi sem menthette meg ezt az embert, mert a hite a tévesen felcsatolt hátizsákjában volt. Ez az ember is ugyanúgy zuhant, mint a többiek, akiknek ott volt az ernyő a hátukon. Ugyanazokat a mozdulatokat tette, csak más volt a tartalom benne a hátizsákban, és ez okozta neki a vesztét. Egy elhibázott számítás. És lehet ilyen, hadd mondjam, a vallásos ember számára az, hogy én konfirmáltam, én meg vagyok keresztelve. Talán az, hogy az úrvacsorában is részesülök, vagy járok az Isten tiszteletre. És azért rosszabb ez, mert sokak számára ez egy hivatkozási alap, és ezzel elhiteted magaddal, megpróbálod elhitetni másokkal, hogy így már én rendben vagyok az Istennel. Hamis biztonságot adnak ezek a külső dolgok, amit bárki meg tud csinálni, addig, amíg a zuhanás, ez a földi élet tart. Csak mi lesz, amikor elérkezik a földetérés? Mi lesz, amikor ki kellene oldani majd a tartalmát ennek az életünknek, a tartalmát a konfirmációdnak, az igazi tartalmát a keresztelésednek, a gyülekezetbe járásodnak. Vallásosság azt jelenti, hogy Jézust, az egyetlent, aki segíthetne rajtunk, felcseréljük saját képességeinkkel, a magunk meg a környezetünk megelégedésével. Látszólag itt-ott még gyorsabban is haladhatunk, mint az igazi hívők, lehetünk szentebbnek tűnők, az emberek felnézhetnek emiatt ránk, vagy épp meggyűlölhetnek a képmutatásunk miatt. Egy elhibázott számítás az egész, és ez sokkal veszélyesebb, mintha nem vettél volna a hátadra semmit. Akkor legalább tudnád, hogy bajban vagy. Akkor legalább tudnád, hogy miután nyúj. De így, hogy ott van a hátadon egy konfirmáció, egy keresztelő, egy vallásos élet, a zuhanás közben bízhatsz azokban, hiába való módon. És a harmadik dolog, óvakodjunk, és kerüld minden erőddel a vallásos képmutatást, mert a mások vallásossága sem hoz jobb helyzetbe téged. Nagyon sokan azt mondják, én azért nem járok templomba, én azért nem vagyok hívő, mert az egyház tele van képmutatókkal. És hadd mondjam, igazad van. Senki nem cáfolja ezt. Hadd mondjam azt is, hogy a sátán, az ördög, az ellenség, a tiéd és a miénk, erről gondoskodni fog, hogy mindig is legyenek körülötted képmutatók. Sokakat megtéveszt, hogy azt higgyék, hogy rendben vannak az Istennel, pedig valójában nincsenek. Ez a vallásosság. Ezzel az ördög, a sátán teljesen elégedett. És ezeket a képmutatókat az egyházban pontosan arra használja, hogy másokat, lehet, hogy pont téged, távol tartson az igazi kereszténységtől, távol tartson Krisztustól. Ezért meg kell győződnünk arról, hogy mi az igazi vallásosság. És meg kell különböztetnünk az igaz vallást, és távol kell tudni tartanunk magunkat a hamis vallástól. Az igazi vallás az, amikor az Úr Jézus Krisztust úrként és személyes megváltottként ismered meg. A hamis vallás pedig az, amikor vallásos vagy csupán, hogy ezzel imponálj magadnak, imponálj másoknak, végezd azokat a mozdulatokat, amit az egyházban csinálnak, de benned nincs semmilyen tartalma ennek. Minden ilyen üdvösség, minden ilyen bizonyosság, ami nem változtatja meg a bűnös életmódunkat, ami nem alakítja át a bűnös szívünket, az nem üdvösség. És Jézus ma figyelmeztet minket, testvérek, óvakodnunk kell ettől, óvakodnunk. És tudod, csak te tudsz ezen változtatni a magad gondolataiban, a magad szívében. A hozzáállásodon elég ez neked, vagy nem elég? Kell, hogy legyen tartalma, vagy elég ez az üres hátizsák is? Mindig lesznek olyan emberek körülötted, akik képmutatók. Mindig lesznek. De ettől téged nem ment meg semmi, hogy ő rájuk mutogatsz. A sátán mindig gondoskodni fog, hogy legyen ilyen ember körülötted, s ha lehet, te magad is legyél ilyen képmutató, vallásos, amiben nincs tartalom. És befejezem most, testvérek, azzal mai üzenetünkhez, vedd észre a puszta vallásosságban rejlő veszélyt, és törekedj megismerni az egyetlen menedéket, Jézus Krisztust. Ez a mai üzenet. Isten arra hív, hogy válaszolj erre a kérdésre magadban, ki is ez a Jézus igazán számodra? Ki ő neked? Mennyit ér, vagy mire jó a konfirmációd, akár most csináltad azt, akár régebben? És gondolom, ott is ülnek olyanok, akik konfirmáltatok. Mire jó? Van tartalma? Vagy üres? Nem te vagy-e éppen abban a veszélyben, amiről itt Jézus beszél, hogy óvakodjunk ezektől, képmutatástól? Testvér, vigyázz és változtass! Ha nem tudod, hogy mit kell tenned, akkor akár jöhetsz az Isten tiszteletekre, hallgathatod az igét, vedd elő a Bibliádat, olvasd, vagy beszélj valaki olyan emberrel, akiben megbízol, akiről tudod azt, hogy nála nem üres formaság a vallásosság. Egyet ne tegyél, arra kérlek, ne maradj meg abban, amiben vagy, ha ez csak puszta vallásosság. Urunk Jézus, köszönjük neked, hogy te szeretetből figyelmeztetsz bennünket. Arra, hogy óvakodjunk a képmutatástól, óvakodjunk a vallásosságtól. Azok között, akik még úgy, ahogy a hagyományokat tartják, az ördög egyik legnagyobb csele ez, hogy elhitesse rólunk, hogy rendben vagyunk. és sokszor nincs ennek tartalma, csak külső formaságai, amelyek nem mentenek meg minket. Köszönjük a te figyelmeztetésed, köszönjük, hogy ezt szeretetből teszed, akkor is, ha fáj, akkor is, ha rosszul esik. Mert azt akarod, hogy ne hamis bizonyosságban zuhanjunk az életünkön keresztül, hanem valóban elfogadjuk az örök életet, elfogadjuk a te megváltásodat, te kegyelmedet. Erre kérlek, hogy nyisd meg az itt lévők szívét, szemét, aki kedves előtted, aki vágyik arra, hogy megtöltse valódi tartalommal az ő hitét, és legyél nekik megváltójuk, üdvözítőjük. Nehezítsd ránk a bűnnek a súlyát, hadd tudjunk attól megszabadulni, mert hisszük, hogy itt kezdődik a veled való élet, hogy te megmosol, tisztára mosol minket. Köszönöm, hogy kész vagy ezt megtenni most is, bárkivel, aki ezt tőled kéri, és ezt te hallod a csendben, a magunkban, a szívünkben elmondott imádságokból is. Áldott legyen ezért a neved. Amen.